9 óra 45 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, és itt van velünk a stúdióban Szabó Anna, növekedés.hu vezető szerkesztője. Szia, üdvözöllek!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Pénteken az utolsó egy órában rendszerint veled szoktunk beszélgetni, és most tudjuk abszolút keretezni ezt a beszélgetést, hiszen nemrég ért véget Orbán Viktor miniszterelnök Kossuth rádiós interjúja, és te hívtad fel a figyelmet talán a legérdekesebb megállapításra ebből az interjúból. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az év végére a reálbérek és a növekedés tekintetében egy pozitív nullát szeretne elérni. Na most eddig ugye 1,5%-ról szólt a kormányzati kommunikáció. Ugye nyilvánvalóan Orbán Viktor azért tette ezt a nyilatkozatot, mert a második negyed év meglehetősen gyengén sikerült a magyar gazdaságban.
Igen, és ezt az interjúban gyakorlatilag el is ismerte, hogy hát ez nem egy jó adat. Mondjuk ezzel nincs is mit tagadni. A második negyedéves GDP adat ugye -2,3 kiigazított adat, -2,3%-os csökkenést hozott, ami még mélyebb recesszió, mint az első negyedéves. Tehát erre az évre a kormányzati 1,5%-os növekedés, ez valószínűleg már mindenképpen elúszott, és ez a plusz nulla, ezért is majd küzdeni kell, ugye harcolni kell majd azért, hogy legyen növekedés. Én optimista vagyok, szerintem a második fél évben be fog indulni a növekedés, aminek számos külső és belső oka van. Az a kérdés, hogy ez az ütem elég lesz-e arra, hogy nulláig felhúzza az egész éves GDP mutatót.
Ugye nyilvánvalóan azért történt ez a korrekció, mert hogy a második negyed év tényleg az elemzői várakozásoknál is sokkal gyengébben sikerült. Azt hiszem az éves szintű várakozás ilyen 1,6%-os mínusz volt, ehhez képest volt a több mint 2%-os zuhanás. Kicsit még vizsgálgassuk, hogy mi volt az a faktor szerinted, amit az elemzők sem láttak, és ami miatt alaposan alul teljesített a magyar gazdaság.
Hát egyelőre a Központi Statisztikai Hivatal ugye egy nagy becslést adott ki, tehát a nagy számot ismertette, de a részletes becslés majd szeptember 1-én fog jönni. Tehát amit eddig tudunk, és amit a KSH ismertetett, az, hogy az előző negyedévhez képest is csökkenés volt, és a szolgáltatások területén valószínűleg itt lehetett nagyobb a visszaesés, hiszen az iparadatait és az építőiparadatait már megismerhettük, és a fogyasztás adatait is láthattuk, hogy ebből semmi jó nem fog kisülni. Tehát az ipari teljesítmény is jelentős mértékben zuhant, az építőipar kétszemjegyű visszaesést mutatott, az első félben több mint 10%-kal csökkent a fogyasztás, tehát ezeket már ugye be lehetett mérni. Most itt a Statisztikai Hivatal azt mondta, hogy a szállítás, a raktározás és a kereskedelem is hozzájárult a csökkenéshez. Ugye ez az, aminek a teljesítményét azért elég nehéz belőni, és valószínűleg itt lehetett ez a hát nem hiba faktor, hanem ez a csúszás.
Amit nem lehetett látni, hogy nem kaptunk havi szintű adatokat az ágazatból.
Igen, tehát a másik, hogy valószínűleg az agráriumnak a teljesítményét is a tavalyi nagyon alacsony bázis miatt, ugye tavaly egy nagyon nagy asszály volt az ágazatban, ez ugye levitte a bázist, tehát ebben az évben 50-60%-kal jobb teljesítményre számítanak, na de az agráriumnak a súlya a GDP-n belül nem olyan nagy, hogy ezt mind ki tudja korrigálni, vagy ennek a nagy részét ki tudná korrigálni. Amiben lehet reménykedni a második fél évben, hogy az infláció csökkenésével elindulhat a reálbéreknek a növekedése, bár ezt a Nemzeti Bank elemzői csak 2025 elejére teszik, vagy 2024 legvégére, tehát azért ez az augusztusi
reálbéremelkedés,
tehát tegnap megjelent a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak egy közleménye.
Igen, hogy már idén
már augusztusban, hát én nem tudom, tehát ezek szerint akkor már most kéne éreznünk, hogy reálbér növekedés lenne, nem tudom. Tehát, hogy ezért ez a 17,6%-os infláció, amit júliusban mértek, tehát ez ugye 15%-os béremelés van, tehát valószínűleg ők így kalkulálnak, hogy majd a havi adatot fogják az éves béres adattal összehasonlítani, és akkor így fog valahogy kijönni, de hát ez mindenképpen sántít. Tehát valahogy a reálbéreknek nyilván nem a papíron kell találkozniuk, hanem az embereknek úgy kell érezniük, hogy valóban többet tudnak maguknak megengedni, és jobban fognak tudni vásárolni.
De ez biztos nem augusztusban fog bekövetkezni.
Úgyhogy tehát miben tudunk reménykedni? Az egyik az, hogy lemegy az infláció. Ez biztos, hogy így fog, már csak azért is, mert nagyon magas a bázis, ugye ezt megbeszéltük, hogy az infláció így is, úgy is le fog menni.
Bocsánat, hogy közbevágok. Orbán Viktor azt mondta reggel, hogy jövőre 6%-os inflációval számolnak, de ez akár 5% is lehet. Ebben van változás? Vagy eddig is nagyjából ezt vártak?
Nagyjából ez volt a várakozás. Tehát én úgy láttam a június végén kiadott inflációs jelentésből, hogy ilyen számok voltak benne a jövő évre. De tehát már az év végére is egy 7-8, tehát december egy 7-8%-os infláció akár elérhető. Tehát az infláció a magas bázis és a nagyon durván visszaeső kereslet miatt és a beruházások csökkenése miatt így is úgy is vissza fog menni. Ezt figyeli, még az árfigyelőt mindig azt szeretném kiemelni, mert egy erős versenyt tudott hozni az élelmiszeriparban, tehát ebben kötelező akciók, ezek mind-mind kiegészítik ezeket, de alapvetően ez a két fő folyamat töri le az inflációt, a keresletnek a visszaesése és a tavalyi magas bázis, pont, ennyi.
Nyilvánvalóan a jövő évi növekedést illetően nagyon fontos, igen, hogy hogyan alakul az infláció, ennek fényében hogyan alakul a kamatkörnyezet. Szerinted idén már láthatunk akár, még nem, még a markány szót nem akarom használni, de láthatunk már idén akár alapkamat csökkentést, tehát 13% alá tud menni a jegybank. Esetleg egy számjegyű alapkamat elképzelhető az év végére?
Hát ilyen találgatásokban nem szeretnék belemenni. Amit szerintem nagyjából lehet prognosztizálni, hogy a két kamatszint, tehát az egynapos betéti kamatnak a jelenleg 15%-os szintje, és az alapkamat 13%-os szintje össze fog valószínűleg élni szeptemberben, vagy októberben. Tehát ez, amit lehet látni. De azt azért mindenképpen szeretném kiemelni, ez a 13%-os alapkamat is a legmagasabb itt Európában. Mm-hmm. Tehát ilyen magas kamatok Kazaksztánban, Brazíliában, Mongóliában vannak. Tehát, hogy ez egy nagyon
magas... Oroszországban is 12 most a rendkívüli kamat.
Oroszországban 12-re emelték föl, ugye úgy, hogy 8,5%-ról emelték föl, mert a rubel beesett. Tehát ez egy óriási nagy ár a forint védelmében, amit meg kell fizetnünk, hogy vegyék a forintot. Tehát mindenképpen egy kamatfelár kell, a kamatfelár azért kell, mert ugye az infláció nagy, tehát a forint inflálódása nagy, és a dollár is erősödik, számos tényező van, amiért be kell védeni a forintot. Úgyhogy én nem hiszem, hogy nagyon jelentősen lehetne csökkenteni az alapkamatot, anélkül, hogy a forint árfolyama ne ingadozzon még jobban. Tehát ez egy nagyon-nagyon szűk ösvény, amin a monetáris politika tud haladni. Tehát az, hogy most a kamatcsökkentéssel mennyire tudnak a hitelkamatok lejjebb menni, ez biztos, hogy egy hosszabb távú folyamat. Amiben még lehet bízni, hogy legalábbis én nagyon bízom abban, hogy az uniós forrásokat végre le tudjuk hívni. Tehát egyszerűen ez egy kényszerhelyzet, egy szükséghelyzet. Nem tudunk meglenni az uniós források
nélkül.
Ez hozzáad
a növekedésünkhöz legalább 1-2 GDP pontot, vagy százalékpontot.
Tehát... Az uniós források a jobb években 3-4-5 milliárd eurós többletet mutattak évente. Hát azért ezt ki lehet számolni. Ez 1800 milliárd forint, nem kevés pénz. Úgyhogy, és akkor még nem beszéltünk itt a helyreállítási alapnak a forrásairól. Tehát ez ugye a 7 éves költségvetésnek a forrásai. Mindenképpen ezeket le kell tudni hívni. Nem, én azzal nem értek egyet, hogy egy külföldi FDI, ugye, direkt befektetésekkel ezeket a forrásokat ki lehetne váltani. Nem. Uh-huh. Ezek a direkt befektetések, a direkt külföldi direkt befektetések, ezek ugye egy-egy szektorról szólnak, és ezek a GDP-t tolják föl nominálisan, ugye, de az uniós források pedig a hazai vállalkozásoknak rengeteg uniós pályázatot tudtak kiírni, energiakorszerűsítési pályázatokat, az egyetemeknek kutatásfejlesztési pályázatokat. Tehát ez gyakorlatilag így szétterül a gazdaságban, és nem egy-egy szektorra korlátozódik. Tehát én mindenképpen reménykedek abban, hogy az uniós források már magával a megállapodással is, egyébként a forint is egy erős támaszt kapna.
Ugye, bocsánat, van a 7 éves költségvetési keretösszeg, van a helyreállítási alap, visszanemtérítendő, és van a hitel része
így
is.
Van.
akár mindháromra jó lenne, hogyha lenne esélye.
Nagyon jó lenne ezeket a sorokat rendezni, és erre szerintem most a magyar gazdaságnak, főleg így, hogy 4 egymást követő negyedében volt technikai recesszió, én szerintem ez egy olyan helyzet, amikor egészen nyugodtan föl lehetne adni egy-két olyan pontot, ami nem annyira lényeges, és jöjjenek most be az uniós források, és legyen egy megegyezés. Tehát én ebben reménykedek. Lehet abban reménykedni, mondom, hogy a reálbérek valamilyen szinten elindulnak fölfelé. Ugye az energiaárak csökkentek, tehát az energiaszámlánk az kisebb lesz, ebben is lehet reménykedni, és hát mindig a bázisban lehet reménykedni, hogy tavaly ugye a második fél évben már alacsonyabb volt a bázis, ehhez képest kell majd mérni az éves szintű adatot, tehát reménykedjünk abban, hogy ez egy plusz nullára kijön év végén, tehát ez akkor is európai összehasonlításban nem egy fényes adat.
Na jó, és hogy feldobtad a labdát, ugyanis európai összehasonlítással fogjuk folytatni, nagyjából hol áll a magyar eléggé szerény gazdasági teljesítmény most Európa szerte. 9 óra 56 perc van, hamarosan közlekedési információk, majd a friss hírek. Németh Lászlóval jövünk, és mondjuk a gazdasági információkat itt a Trend FM-en. Maradjanak velünk!